Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk urunkat, 90. zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket. Éneklapunkról énekeljük a 74-es számú éneket. Mindeddig vélem volt az Úr, így kezdődik ez a hitvalló ének. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a 9. fejezetben.
Az ötödik angyali trombitát és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa.
Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmolja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Skorpiókéhoz hasonló farkuk és fulláink volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abadón, görögül pedig az Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 jaj következik ezek után. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készen álltak, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek harmadát. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. A látomásomban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket, tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek harmadát. A tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, Te, aki szentség és jóság vagy, akinél összpontosul minden ebben a világban, Téged dicsérünk és magasztalunk. És megvalljuk Neked, Urunk, őszintén és bűnbánattal, hogy nehezen hallgatjuk a Te szabadat, igédet. Annyi nyomorúságot ismerünk ezen a földön, annyi fájdalmat, oly sok történetünk van már arra, hogy milyen a mi világunk, amikor elszabadul az ember és elszabadulnak benne az indulatok. Nagyon nehezen halljuk és értjük a Te ítéletedet. az ítéletedet, még csak-csak, de a szörnyűségeket sehogyan. És megvalljuk neked, Urunk, hogy gyakran téged teszünk felelőssé a bajért, a rosszért, a nyomorúságért, a szegénységért, a kifosztottságért. Téged teszünk felelősségé, hogy hol vagy ebben a világban, miért nem emeled fel szavadat, miért nem teszel végre rendet. Miért nem teszel rendet ott, ahol káosz van, ahol erőszak van, ahol tisztességtelen üzletek honolnak, ahol ember az embernek farkasává lesz. Gyakran téged vádolunk, Isten, hogy hol vagy akkor, amikor egy 13 éves hátba szúrja a másikat. Téged vádolunk, hogy hol vagy akkor, amikor egy Isten tiszteleten, akár az elmúlt ünnepkörben, egy másik földrészen emberek pisztolyt ragadnak és ölik az Isten tiszteleten egymást. Téged vádolunk, hogy a gyülekezet tagjai közül, hogy sokaknál pisztoly van egy Isten tiszteleten, nem is nagyon értjük a mi világunkat. Téged vádolunk, Urunk, azért, mert nagyon sok ember rabja a szenvedélyeknek, a szexuális szenvedélyeknek, a pénzbeli szenvedélyeknek, a játék szenvedélyeknek, a különböző narkotikumok szenvedélyeinek. És hogy ebből nagyon sokan jól és gazdagon élnek. Téged vádolunk, Urunk, akkor, amikor látjuk azt a sok kifosztottságot, amit a földjeinken tapasztalunk, vagy a környezetünkben tapasztalunk. Téged vádolunk, amikor felnőtteket, vagy gyermekeket adnak és vesznek ezen a világon, amikor sok az erőszak, amikor pénzért élő embert kínoznak, hogy egy-egy szervét megszerezzék, és azt értékesítsék az interneten. Szóval, Urunk, nagyon sok vádunk van, és szörnyűség, amiről nem is nagyon akarunk és merünk beszélni. És közben a Te igédben is ott van a fájdalom, ott van a szenvedés, és ott vagy Te magad is. Arra kérünk, Urunk, hogy igéd és szent lelked által hadd értsünk meg belőled ma is többet, és bátoríts bennünket arra, hogy közeledjünk hozzád, hogy fogadjunk téged. És hogy ne becsüljük le, Urunk, a sátánnak az erejét ezen a világon. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre, 172. énekünket énekeljük. Testvérem, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkért segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a Jelenések könyvének 9. fejezetében, a 20. versben. Akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, A jelenések könyvének ez a szakasza, amelyet olvasunk, joggal veti fel az emberben azt a szívbéli őszinte felkiáltást, amit a 8. rész végén, vagy ennek a résznek az elején is olvasunk. Jaj! Úgy belénk hasít mindaz, amit a Szentírás elénk hoz, és egyben olyan mindennapi, hétköznapi az, amit olvasunk benne, és olyan hihetetlennek is tűnik. Egyrészt érezzük és tapasztaljuk azt, hogy valóban ilyen a bűnnek a hatása, ennyire megnyomorító az emberi életre gyakorolt mindennapi, kézzelfogható tulajdonsága. Másrésztről pedig úgy próbálunk hárítani, hogy mindaz, amit itt olvasunk a Szentírásban, az nem lehet igaz, túl nehéz, túl fájdalmas, hogy igaz legyen. És közben, mint ahogyan hallottátok az imádságban is, gyakran Istent vádoljuk azért a sok gonoszságért, megátalkodottságért, ami ezen a világon tapasztalható, kézzelfogható. Már-már ki sem tudjuk mondani, hogy az erőszak milyen kereteket ölt, a szexuális abúzusok és averzióknak a száma kimondhatatlan, ember embernek a farkasává, gyilkossává pillanatok alatt válik. Szóval úgy tűnik, hogy félelmetes az élet. És még mielőtt minden vádunkat és minden panaszunkat Istenre zúdítanánk, hogy ez nem lehetséges, az, amit itt olvasunk a jelenések könyvében, az 5. trombita szó és a 6. trombita szó kapcsán, hadd mondjam el, akár csak a képtársítás, akár a képeknek a szintjén is, hogy egyáltalán nem szörnyűséges ez, vagy hogy is mondjam, szóval nem olyan furcsa szörnyűség ez. Tessék megnézni egy alsós vagy felsős tagozatos fiú füzetet az iskolában, hogyha rajzolni kell, hogy mi mindent tudnak rajzolni a gyermekeik. És nem azért, mert ez belőlük jön, belőlük fakad, hanem ilyen képi kultúrában élünk. A rajz csatornákon, hogyha valakinek kisebb gyermeke van, és még néznek ilyen fiús filmeket, nem csak a kis őzikének, vagy nem tudom, Mackónak, vagy Barbie-nak a világát, hát ilyen harcokkal találkozunk. Nekünk is este még próbáltam keresni valamelyik fiúnak a szobájában ilyen Lego katonát, hát ha be tudom hozni, megmutatni, de már nem találtam meg, nincsenek meg ezek a Biohazard, azt hiszem így nevezték ezeket a Lego figurákat. Arra nézek, aki tudja, hogy miről beszélek, hát ha jót mondok. Hát abban is van csupa szörnyűség, amit ki tud találni az ember. És hát persze benne van ez a mi világunkban is. Mondtam, és lehet, hogy néhányan ezt meg is jegyeztétek, hogy én nem, valahogy hozzám nem került közel mondjuk a Narnia krónikája, vagy a Gyűrűk ura sorozat. Tudom, mindkettőnek a lelki hátterét is, most nem erről szeretnék beszélni, de hát azért be kell vallanom, hogy az elmúlt napokban azért Csillagok háborújának az utolsó fejezetét én is megnéztem. Tehát azért ott is vannak olyan alakok, szörnyek, és valahogyan ebben a mesében nőttem fel én magam. És persze arról nem is beszélünk, hogy a képi világon túl az ember, amikor a filmekkel találkozik, akkor nagyon szeret megborzadni is. Vannak félelmetes filmek, amiket néhányan szeretnek. Az egyik legfélelmetesebb filmnek az írójával készítettek egy beszélgetést. Ő írta meg az eredeti regényt, és ebből készült a film, hogy mi volt az a 3 motiváció, ami őt arra késztette, hogy a világ valaha ezen a toplistán a 3-as számú legborzasztóbb horrorfilmjét elkészítse. És akkor azt mondta, hogy Az első, hogy egy olyan cselekményt kell készíteni, egy olyan cselekményt kell megírni, amely fogva tartja az embert. Ne tegye le a könyvet magyarán az olvasó. És akinek volt már ilyen élménye, az tudja, hogy ez nagyon sok írónak, hát talán az írói vénának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy egy könyvet az ember szeressen kiolvasni. A második, amit mondott, hogy azért fontos számára ez a regény, könyv, mert az emberek szeretnek borzadni, szeretnek félni, és itt jön a nagy megjegyzése, addig, amíg tudják, hogy ők maguk egyébként nincsenek veszélyben. A harmadik, amit mondott, hogy a könyvének a harmadik inspirációja az volt, hogyha ennyire erősen bemutatja a gonoszt, akkor mégiscsak igaza lesz a keresztény gondolkodónak, C.S. Lewisnak, aki azt mondja, hogy létezik az a szeretet, aki létrehozta ezt a világot. Hogy indirekt módon az ember arra fog gondolni, amikor a leggonoszabbal találkozik, hogy ez nem lehet a végső igazság. Hogy kell lennie valakinek, egy alkotónak, aki igaz és szent, olyan szeretőnek, aki létrehozza ezt a világot. Érdekes ezen a hármas impulzuson töprengeni és gondolkodni, de most nem ezt tesszük, hanem egy helyütt szeretném kijavítani a szerzőt. Tudnélik, az emberek nem csak úgy félnek, hogy biztonságban élik az életüket, hanem az a hibás gondolat és az a hibás következtetés, hogy a félelmet azt pusztán egy világtól elzárt közegben próbálja értelmezni, és az ő filmjét és könyvét nem azt teszi igazán félelmetessé, hogy ebben szörnyalakok vannak, hanem az, hogy a sátán, a démonok és a gonosz szellemek léteznek. Ez az ő nagy hibája, hogy ezt a világot megpróbálja a kitaláció a mesék birodalmába szorítani. És hogyha ez igaz, mert a Szentírás arról beszél, hogy a sátán, a démonok, a gonosz lelkek léteznek, akkor már is a Jelenések könyvének a közepén vagyunk. Amit hallottunk, amit olvastunk. Az elmúlt hetekben, akár istentiszteleten, különböző alkalmainkon beléptünk a mennyek országába. Beléptünk abba a birodalomba, ahol éneklik és mondják, amen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön, örökké, amen. És most pedig azt halljuk, hogy egy angyal vagy egy sas jajt kiált. Háromszor is mondja, jaj. És jönnek a pusztítások a szárazföldre, a tengerre, az ivóvízre és a világosságra. Ezt olvassuk a 8. fejezetben. De ezek akármennyire is rosszak, csak bevezetései a következőknek. Annak, például annak a kettőnek, amit most hallottunk. Sokan azt mondják, hogy ezeket a sorokat, amelyeket a Szentírásban itt olvasunk, képletesen kell érteni. Egészen biztos, hogy képletesen fogjuk most érteni, de azért azt ne felejtsük el, hogy a Szentírásnak ezek a mondatai érthetőek minden ember számára ma, különösképpen is, amikor arról beszél mondjuk, hogy az emberek egyharmadát el tudja pusztítani a tűz, a kén és a füst. Ez világos. Tessék megnézni egy tudósítást mondjuk egy kínai vegyipari gyárról, vagy az ott dolgozóknak az életéről, akkor egészen biztos, hogy ugyanez a következtetés számunkra is valóság lesz, hogy a tűz, a kén és a füst valóban tud pusztítani. Azonban azt gondolom, mégiscsak az igét olvasva igaza van Timothy Kellernek, akitől megkérdezték többször, hogy szerinte a poklót szó szerint kell-e érteni, és hogy a tűzzel és a kénnel, ami ott olvasható, abban mi is a helyzet. Timothy Keller így válaszolt. Személy szerint hiszem, hogy a tüzet és a ként csak szimbolikusan kell érteni, és hogy a pokolban nincsen tűz. És amikor látta a kérdező megkönnyebbülését, akkor így folytatta. Úgy gondolom, hogy a tűz és a kén szimbolizálja a gyötrelmeket, amelyek sok milliószor elviselhetetlenebbek és rosszabbak, mint a tűz és a kén. Ez igaz, kedves testvérek, a felolvasott igére is. Minél többet próbálunk szó szerint értelmezni belőle, annál inkább elveszíti az erejét, természet feletti hatalmát. Mert mi a mi legrosszabb álmunk, mi a mi rémálmunk, mi az, amit el tudunk képzelni legrosszabbat erről a világról? Hát sokszor ennél is szörnyűbb, mint amit most itt olvastunk. És mégis mit tanulhatunk, kedves testvérek, abból, amit feltár előttünk ez a két trombita szó? Az első, amit tanít, hogy megnyílik a mélység. Amikor az ötödik angyal megfújta a trombitát, akkor megnyitja a föld a maga mélységét. Egy olyan szó szerepel itt a Szentírásban, amely néhányszor még előfordul, de nem csak a Biblia ismeri ezt a kifejezést, hanem a természettudomány is. A természettudományban a mélytengeri árkukat hívják abisszosznak, amilyen szó itt szerepel a görögben. A legmélyebb, a feneketlen árkot jelenti ez a természettudományban. És milyen szépen pontosan fogalmaz a Szentírás, megnyílik a feneketlen mélység. Emlékeztetlek benneteket egy történetre, amikor Jézus elhagyja a szűkebb palesztin vidékeket, és a 10 város környékére megy, Gadara felé megy, ott meggyógyít egy megszállottat. És a Szentírás szerint a megszállottból az ördögök, azok azt kívánják, hogy hadd költözzenek a kondába. Amikor pedig bele költözik a kondába a disznó, hát most így mondom, disznó nyájba, bocsánat, a rossz kifejezésért, bele költöznek a démonikus lelkek, akkor ez a nagy konda belerohan a tengerbe. És ott ugyanez a szó szerepel, a feneketlen mélységbe. Nem egyszerűen arról van szó, hogy elpusztul, nem egyszerűen arról van szó, hogy hát a vízben leli a halálát, fulladásos halála lesz, hanem visszatér oda, ahonnan jött. Ez a mélység nyílik meg itt, ebben az igében. Az a mélység, amely szinte börtönként tisztátalan és engedetlen lelkeket tart fogva. És az a mélység úgy kerül, úgy jön, úgy jelenik meg a földön, minthogyha sáskák volnának. Nem részletezem a sáskákat, szinte mindegyik rajzfilmen láthatunk ilyen díszsel ékesített állatokat. Hanem a következményeire szeretném felhívni a figyelmet, amikor megnyílik a feneketlen mélység, amikor a föld pokollá változik, akkor annak az elsődleges jele a káosz, a rendezetlenség, az összevisszasság, az összebonyolódás és összekuszálódás. Ez az első, amit itt ebben az igében látunk. Hogyha az ördög ebben a világban szintérre jut, akkor összekuszálja, összecsavarja a mi dolgainkat. És a másik, amivel nap mint nap találkozunk, csak nem így szoktuk nevezni, ez a diszfunkcionalitás. Bocsánat a kifejezésért. Nézzétek csak, arról olvasunk itt, hogy a sáskáknak egy dolog van megtiltva. Micsoda? Hogy a növényeket rágják. Hanem feladatuk az embereknek a kínzása. Az, ami még az egyiptomi 10 csapásban valóban csapásként jelent meg, hogy a sáskák leettek, lerágtak mindent, nem maradt utánuk semmi, ami meg megmaradt, azt majd elverte a jégeső. Itt most ebben a káoszban teljesen új feladat jelenik meg. Mert az ördögnek mindig ez a kézzelfogható jele a világban, hogy az, aminek a célja megvolt, az céltalanná lesz, az elveszíti azt a funkcióját, amelyet korábban betöltött. És ennek pedig az a következménye, hogy gyötrődés, kínlódás, nyomorúság és fájdalom van. Aki már állt szenvedő mellett, akár kórházi ágynál, akár beteg ágynál, az tudja, hogy milyen az, hogyha valaki vágyná a halált, de milyen nehéz kifejezés, amit itt olvasunk, de a halál elfut előle. Ezt olvastuk. Kívánna meghalni, de nem tud meghalni, hanem a szenvedés lesz az osztály része. Ki kell mondanunk, kedves testvérek, létezik ez az erő. Létezik a sátán, a démonok és a tisztátalan lelkek. De azt is ki kell mondanunk az igét olvasva, hogy nem korlátlan a hatalmuk és nem korlátlan az erejük, Isten ítélete alá vetettek ők is. Sokan azt gondolják rosszul, hogy a sátán önálló, Istentől elszakadottan is képes azt tenni, amit akar. Ez távol van Isten igazságától. Minden, amit ő és követői megtehetnek, akár csak ebben a könyvben, akár a világban, az csak úgy lehetséges, hogy Isten uralma alatt van, és Isten ítélete alatt van az ő életük is. Jézus Krisztus győzött a kereszten, elvesztette a sátán az ő hatalmát. Uralkodásának azonban még nincsen vége. Mi a második, amit látunk ebben az igében? Nos, kedves testvérek, a második az, amivel találkozunk, hogy az emberiséget mégsem rázza meg ez annyira, mint amennyire megrázhatná. Azt mondja a Szentírás, hogy mégsem tértek meg. Az ember világosan látja ezt, és még sincsen megtérés. Még sincsen Istenre találás. Sokszor az embereknél van egy belső mérce, nálunk is van egy belső mérce, amivel megpróbáljuk meghatározni, hogy mi a bűn. És amikor a bűn meghatározása szóba kerül, akkor a legtöbb ember úgy véli, hogy valamilyen szabálynak a megsértése a bűn. És ezek közül pedig a kirívóakat itt olvassuk a Szentírásban is, gyilkosság, lopás, paráznasság. De ez nem a végső meghatározottság a kedves testvérek a bűnnek. A bűnről nagyon pontosan és nagyon szépen beszél most itt a Szentírás. Azt mondja, hogy a bűn az, amikor valaki nem Istent imádja. Mást imád. Minden további, amelyet elkövetünk, akár hazugság, házasságtörés, lustaság, az minden annak az Isten imádat hiányának a következménye. hogy nem, Isten a végtelen és abszolút első az ember életében. Őt imád. A jelenések könyvének ez egy fontos kifejezése. Istent imád. És itt pedig azt olvassuk, hogy nem tértek meg alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat. Egyszer egy lelkipásztor jegyezte fel azt a Szentírásban is található történetet, majd elmondom, hogy nem teljesen így, de a konklúzió ugyanaz, amikor egy középkorú nő gyülekezeti tagja mindent elkövetett azért, hogy gyermekei legyenek. Szép és fontos kérdés ez. Középkora elmúlt, férjhez ment, és két egészséges gyermeknek adott életet, annak ellenére, hogy az orvosok már megpróbálták lebeszélni a kockázatok miatt. Azonban nagy álma mégsem valósult meg. A gyermekeket tökéletesen akarta nevelni. Tökéletes szülő akart lenni. Védte és óvta őket. Minden félelemtől szerette volna megvédeni őket. Lépéseiket folyamatosan ellenőrizte, és mindez olyan nyomorúságot okozott a gyermekeinek, hogy nem lettek egészséges, lelkű emberek. Élete végén pedig azt az egyet nem érte el, amit szeretett volna. Mert gyermekei elhagyták őt. Ennek a nőknek nem az volt a problémája, hogy nagyon szerette a gyermekeit. Hát tegyünk így teszünk mi is, mindannyian. Hanem a probléma az, hogy nem szerette eléggé az Istent. És a Szentírásban is van ilyen történet, csak nem egy nővel játszódik le, hanem egy férfival, Élinek hívják, főpapnak, valamikor az Ószövetség világában, amikor Éli annyira szereti a két fiát, hogy elnézi, hogy hogyan lopnak az úr asztaláról. Mondjuk így a mi képeinkkel most. Hogy belenyúlnak a perselybe. És az egyik igehirdető azt mondta, hogy halálba szerette a fiait. És persze, kedves testvérek, a gyermek helyett bármi mást betehetünk most ide. A tökéletes társat, az álommunkát, a legjobb baráti kört, a közösséget, a küldetést, a nagy szent küldetéseinket. Bálvánnyá lehetnek az élő Isten helyett. És az az érdekessége, az a mechanikája, az a belső mozgatórugója ennek, hogy ezek a bálványok lendületet fejlesztenek ki, és elpusztítják azt, aki őket megalkotta. Erről szól a második nagy tanúsága ennek az igének. Vigyázz, amit imádsz, azzá leszel. Vigyázz, hogyha bálványokat imádsz, vak, süket és élettelen dolgokat imádsz, és magad is vak, süket és élettelen leszel. Vigyázz! Egyedül az élő Istent imádd, mert vagy vele töltöd ki az életedet, vagy kitölti azt az ördög. Tudd, hogy az imádat határozza meg, hogy ki vagy. Kezemben van egy kis könyv, Csűrcsavar levelei, többen ismerik C.S. Lewisnak ezt a könyvét. Ez egy groteszk írás, amikor úgy beszél az ördögről, hogy közben belebújik az ördög bőrébe, és hogy hogyan támad az ördög az Isten ellen. Éppen ezért ebben a kis felolvasott, vagy felolvasásra váró kis szövegben az ellenség, azaz Istent fogja jelenteni, mert az ördög mondja, hogy az ellenségem, a semmi vagy a senki pedig az ördögöt fogja jelenteni. Majd akit te istápolsz, elmondhatja életében. Most ezt mérek rá, hogy mi mindennel töltöttem életem javát. Sem azt nem tettem, amit kellett volna, sem azt, ami jól esett volna. Hívei azt mondják az ellenségről, tudnék az Istenről, hogy nélküle erős a semmi, tudnék az ördög. Márpedig a semmi nagyon erős. Éppen elég erős ahhoz, hogy egy embertől a legszebb éveit elrabolja. Nem édes bűnök élvezetével, nem borongós töprenkedéssel, üres és ködös ábrándozásokkal, miközben ujjaival értelmetlenül dobol az asztalon, cipője sarkával hitvány dalocskák ütemét koppintja, semmit mondó melódiákat fütyörész, és zavaró merengések útvésztőjében tévelyeg. Az ilyen álmodozások még testi vágyakat vagy ambíciókat sem ébresztenek. De arra jók, hogy az embert legyengítsék, és megbénítsák, és többé ne legyen képes a semmi, tudnék az ördög hálójából kievickélni. Mindezekre talán azt mondod, hogy ezek nagyon jelentéktelen bűnöcskék. És mint minden ifjú kísértő, te is valamilyen látványos nagy gonoszságról szeretnél beszámolni. Ám ne feledd, egyedül az számít, milyen mértékben sikerül elszakítani az embert az ellenségtől, tudnék Istentől. Kisméretű bűnök is megfelelők. Ha világosságtól lassanként elsodorják, és hozzám a semmibe űzik. A gyilkosság semmivel sem jobb a kártyánál, ha a kártya is megteszi. A lassú úton lehet a legbiztosabban eljutni a pokolba. A lankás lejtőn, ahol kényelmes a járás, ahol nincsenek éles kanyarok, és az út mentén nincsenek útjelző táblák. Hát, ez az, ami az embernek a kihívása. És végül, kedves testvérek, harmadszor szeretnék beszélni arról is, hogy akkor mégis hol lehet ennek az igének a belső megoldását találni. Nehéz helyzetben vagyok. Amikor beosztott lelkész, a segédlelkész voltam egészen pontosan, akkor a principálisomtól egy görög szót megtanultam. Ez a görög szó, az a kentron nevű szó volt. Azért tanultam meg ezt a kentron nevű szót, mert ez volt a gyerekei számítógépének a kódja. És amikor valami gond volt vele, akkor már nekem szólt, hogy menjek oda, és nem kellett a fülembe súgni a kódot, a kentron, hanem már tudtam, hogy beütöm a kentron, és akkor működik. Hát most elárulom a gyerekeimnek, hogy nekik is ez a kód, ezt most tudják meg, mint az Isten tisztelete, hogy ez a kód, ezt magammal hoztam. Mindig szokták mondani nekem, hogy apa, jöjj és írd be. Hát most már tudják, nagyok hozzá. Ez a fullánkot jelenti, ez a szó. Fullánk. Ebben az igében olvassunk erről a fullánkról, a kentronról. A skorpióknak a farka pedig ilyen tűhegyes fullánk volt. Ezt olvassunk. Miért fontos ez? Biztosan tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy centrum. A középpontot jelenti. Én nemrég tudtam meg, hogy a centrum szó is a kentron szóból származik, hogy azt a kihegyezett botot, vagy körző hegyet jelöli, ami a körnek a középpontja. Innen van a centrum. A fullánk, a tű, a dárda, az ösztöke, mind-mind e köré származik. A középpont, amit leszúrnak, nem az a lényeg, hogy kijelölik, hanem leszúrják. Ezt jelenti ez a szó. A középpont. A kentron, ez a hegy, ez a tű, amiről szó van. És ez fájdalmat okoz. A felolvasott ige beszél erről a fájdalomról, amit a tű a fullánk okoz. És eszembe kell, hogy jusson megoldásul erre a nagy szörnyűséges történetre az, hogy a jelenések könyve vasárnap hangzik el. Vasárnapi látomása az apostolnak. Amíg a többiek egy istentiszteleten vannak, ő Pátmos szigetén imádság közben elragadtatik, ezt mondja a Szentírás. Az Úr napján, vasárnap, a feltámadottnak a napján. És akkor eszembe jut egy másik helyen ez az ige, ez a Kentron ige, amikor a korintusi levélben azt kérdezi Pál apostol a hitetlenkedő korintusi gyülekezettől, hogy halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Ugyanez a szó, hol a te tüskéd? Hol az a tű, ami megsebzi az életedet? És már kezdjük érteni, hogy a Jelenések könyvének a megoldása, kulcsa, az a feltámadt Jézus Krisztusban kell, hogy legyen. Mert igaz, minden szava az írásnak az ördög hatalmáról, de arról is kell szólnunk, hogy ez véget ért. Jézus legyőzte a halált. Hogy Jézus leszállt oda, abba a mélységbe, abba az abüsszoszba, a poklok poklára. És ez nem tartotta őt fogva, győzött. Hogy nem ezért a nyomorúságos helyzeté az utolsó szó, és nem az ördögé, hanem a győztes Jézus Krisztusé, akié minden hatalom menjen és földön. És bátran, kicsit ironikusan is kérdezi egyébként a hívő Pál, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad, hol lettél te győztes, Krisztus él és uralkodik. És lehet, hogy most bevallom most, amikor ezt a részét olvassuk itt a Jelenések könyvének, ez úgy elsikkad, elmarad, mert a kén, a tűz és a füst mindent beborít, de a végső igazság mégiscsak ez. És hogy az a Krisztus támad fel, aki tudja, hogy mit jelent a tűnek szúrása, ez most nem szószoros, hanem csak átvitt értelemben lesz igaz, akinek a fejére tövis koronát tettek. Kedves testvérek, Isten meg akar menteni bennünket. Meg akar menteni az ő fia által, a feltámadott Jézus Krisztus által. És Jézus a halálában érezte a szögek szúrását, a dárda bökését, a tövis koronát. Jézus tudta, mit jelent az, hogyha valakit idézőjelben mondom, megtámad a skorpió. De legyőzte azt. Jézus ezt tette, és ez volt az egyetlen egy módja Istennek, hogy megmentsen bennünket az ítélettől. Ő az életét adta, hogy élhessünk. És a kereszten látjuk, hogy mindent megtett. A teljes üdvösségünket megszerezte, és megdönthetetlen bizonyítékot adott arra, hogy megbízható és szeret. A kereszten a világ minden bálványa elveszti a báját, és megértjük, amit Jézus értünk tett. És megszabadulhatunk attól a képtől, hogy Isten nélkül az életünk boldog lehet. Ez csak illúzió. A valóság az, hogy csak a feltámadott adhat igazi és győztes életet. Nem fegyverek, hanem a meghalt és feltámadott bárány, aki az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a dicséret és a dicsőség örökkön örökké. Hát ezért hív Isten hozzá, önmagához, és ezt jelenti a megtérés. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 121. Zsoltárunkat énekeljük első és negyedik verszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy próbálsz igazgatni bennünket egy olyan igében is, amelyet kevésbé értünk, vagy talán túl is elsüllyedünk, hogy minden egyes pontját szeretnénk, minden egyes idézőjét szeretnénk megérteni. És köszönjük, hogy oda vezetsz bennünket a mi bálványozó életünktől a te keresztedhez, ahol átszúrtánk a te fiadat, és mégis ő lett így a mi megváltásunk, életünk egyedüli orvosa és megoldója. Köszönjük, hogy őt imádhatjuk, köszönjük, hogy ő lehet életünknek a középpontja. A te kezedbe tesszük, Urunk, a mi gyülekezetünket is, a legkisebbeket és a legidősebbeket is. Kezedbe tesszük, Urunk, azokat, akik betegek, akik az elmúlt napokban is orvoshoz mentek, kezelésekre jártak, kezeléseket fogadtak el. Kezedbe tesszük, Urunk, azokat, akik műtétre várnak. Kérünk, Urunk, Csobánkai presbiter testvérünkért is, hogy adj neki türelmet, és add, hogy lehessen előkészített műtét számára, fájdalma megoldódjék, gyötrelme csillapodjék. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvérekért, akik otthonaikban szenvednek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy a tüskét, a fullánkot, Urunk, te vedd el a mi életünkből. És hogyha benne marad az életünkbe, akkor a te kegyelmeddel gyógyítsd azt. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk református egyházunk egészéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm testvéreimnek az elmúlt hét minden segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk történetét bemutató könyvünk, Örök emlékezésre méltó jegyzések címmel, a kiadvány ingyenes. Ám köszönettel fogadunk 1000 forint adományt, hogy iratmisszánkat folytathassuk, és ebben az esztendőben megjelenhessen paplászló lelkipásztor testvérünk prédikációs kötetei közül a második. Hirdetem, hogy kirándulókörünk január 18-án túrát szervez Piris-Szentkeresztre a Piris tetői kilátóhoz. Találkozásra a Pomázi buszpályaudvaron 8 óra 40 perckor, a táv 15 kilométer, így most gyakorlott túrázókat hívunk és várunk. Fájdalommal hirdetem, hogy 2020. január 1-én 51 éves korában elhunyt Borsi János testvérünk temetéséről az ünnepek miatt később tud intézkedni a család. Alkalmakat hirdetek, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 6 órától énekkari próba Pomázon. Kedden 6 órakor Biblia óra Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor Biblia óra Pomázon. Pénteken káti órák és 7 órától ifjúsági Biblia óra. Vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Kedves testvérek, hirdetem még, hogy egy úrvacsorai felajánlást még szeretettel fogadunk ebben az esztendőben. A lelkészi hivatalban lehet erre jelentkezni. Aki pedig úgy érzi, hogy esetlegesen lemaradt, már tavaly is tettük ezt, ilyen előjegyzést vettünk fel 2020-ra, most 21-re, azt is jelezhetjük, és akkor majd jövőre figyelmesebbek leszünk. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. 434. dicséretünket énekeljük első és utolsó versszakával. Fennállva vegyük az áldást. Egyedül a bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!